Áldjon az Úr benneteket, és először a feleségemet kérem, hogy én bizonyságot tegyen, és utána én is olvasom Isten igéjét.
Működik? Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon nagy hála van a szívemben, hogy el tudtunk jönni hozzátok, és nagyon-nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy így megsegített bennünket számomra a gyerekekkel együtt egy kicsit hosszabb úton, és szeretnénk megköszönni az Úrnak is azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon kedves és szeretetteljes vendéglátásban volt részünk, és köszönjük Sanyinak és Mónikának is, hogy pihenhettünk, igen, egy kicsit pihentünk is, és nagyon finomokat ettünk, ittunk, és egy kicsit nehéz is volt újra elindulni. Nagyon-nagyon-nagyon sok bizonság van, amit nagyon-nagyon-nagyon szeretnék megosztani, de férjem tisztázta velem, hogy ugye ezt nem mondod, mert ezt már elmondtad, akkor ezt nem mondod, akkor azt nem fogom most elmondani, hogy az Úr, hogy egy betörés kapcsán hogyan vezetett bennünket a tolvaj autójához, és hogyan szabadított fel bennünket, és mondott három olyan nagyon-nagyon meghatározó dolgot számunkra, ami a későbbi években nagyon-nagyon-nagyon meghatározó volt, és segített abban, hogy előre tudjunk nézni. És akkor azt elmondtam közöttetek régebben, most akkor azt nem ismétlem, hogyha lesz idő személyes beszélgetésben, szívesen elmondom, hogy az Úr, amikor nagyon-nagyon-nagyon mély ponton voltam, és igazából nem tudtam megosztani férjemmel sem azokat a dolgokat, és tőle vártam volna segítséget, hogy segítsen vagy támogasson, és nem tudtam ezt úgy átadni, és nagyon-nagyon-nagyon mély állapotba kerültem többször, akkor az Úr többször hogyan mutatott szivárványt, és azt mondta az első alkalommal, hogy ő az, aki megtartja az ígéreteit, hogy Isten megtartja az ő ígéreteit. És utána emlékeztetett engem erre az Úr, és egy nagyon-nagyon különleges alkalom volt, amikor pedig úgy mutatott szivárványt, hogy egy rágalmazás vett bennünket körül, és egy nagyon-nagyon gonosz erő által egy támadás alatt voltunk, olyan módon is, hogy lőtték is a házunkat, és később kiderült, hogy ez a támadás az a szomszédunk felől jött. Ő adott a gonosznak helyet, adta magát ehhez, és nagyon-nagyon fájt az a kegyetlenség, az a rágalmazás, amivel körülvett bennünket, és akkor az Úr úgy mutatott szivárványt, hogy ott, ahol voltunk a kertünkben, ahol álltam a gyermekeimmel, egy nagyon nagy békességet éreztem, és éreztem, hogy valamit az Úr mutathat. És fohászkodtam, és felsóhajtottam, hogy az Úr látta a mi helyzetünket, és egy olyan módon mutatott az Úr szivárványt, hogy a lábai nem lógtak át sem az egyik szomszéd, sem a másik szomszédnak a kertjében, és előtte nem volt eső. És igazat beszélek, tudjátok, van a Bibliában is több helyen írva, hogy az Úr csodát adott, jelet adott olyan módon, Lázs Józsuinál is az égi csoda, hogy sem előtte, sem utána nem volt olyan, de akkor igen. És ezt azért adta az Úr, mert ő indította a harcot, aminek részesei vagyunk mi is, és amikor nem volt más segítség, az Úr jött oda, ahol vagyunk, és ő felemelt, és úgy végezte ezt mindezt, hogy pont az volt, ami nekem szükséges volt, pont azt adta számunkra, és így tovább mentünk, tovább tudtunk lépni. Nagyon-nagyon-nagyon sok hála van a szívemben az elmúlt időben, talán ezt is elmondtam, mikor Bicskén jártatok közöttünk többen, hogy az Úr azt mondta nekünk, hogy amit én köztetek cselekedtem és szóltam nektek, mondjátok el a népeknek. És ezt mondani kell. Inkább valaki kétszer hallja, mint azért tartom zárva a számat, hogy udvariasságból, vagy kedvességből, talán megbocsátjátok ezt nekem. Most viszont sok mindent, valóban, amit férjem is mondott, hogy nem mondjak el, mert ezt már mondtam, hogy adta az Úr az előbrelépést a gyülekezet plántálásban, az evangélium hirdetésében, és az Úr hogyan töltötte be a szükségeinket. Erről is már többet hallottatok. Most pedig egy egészen hétköznapi történést szeretnék megosztani. Lehet, hogy túl hétköznapinak is tűnik a dicsérés után, de mindaz, amit az Úr elvégzett, nagyon és nagyon köze van hozzá, és nagyon és nagyon fontos. A közelmúltban néhány nappal ezelőtt történt, amikor otthon voltam a gyermekeimmel, és elég sokat vagyok otthon egyedül a gyermekeimmel, és talán megbocsátok azért, hogy nem szoktam a gyermekeimről bizonyságot tenni, vagy gyerekekkel kapcsolatosan, de most ez pont egy ilyen példa, de nem szokott ez gyakran így történni. A gyermekeimmel otthon voltam, szombati nap volt, és ugye a nap vége közeledett. Kint voltunk a kertben, és már sok minden már történt a nap folyamán. Hát, mint ahogy a testvérek szoktak, szurkapiszka, feszültségek, lögdösődés, és az egész nap sokszor úgy tűnik, mintha nem állna másból, csak a helyzetek, a problémáknak a megoldásából. És a nap végén sokszor úgy sóhajtuk az Úrhoz, hogy Uram, adj még erőt! Örülök, hogyha nem ismeretlen a helyzet, legalább egy valaki van, akinek ismerős, de lehet, hogy majd később majd valaki ráismer ilyen helyzetre. És az történt, hogy szedtük volna össze a kinti játékokat, és készültünk volna az esti teendők végzéséhez, és ott voltam a négy gyermekkel, és még mindig azért volt, mit helyre tenni, feszültségek, szurkapiszka, ez az, amaz, és a megszokott módon gondoltam, hogy megyünk be, de hirtelen láttam a naplementét, hogy különlegesen nagyon-nagyon szép volt, és egy hirtelen mozdulattal mondtam a gyermekeimnek, hogy gyerekek, nagyon-nagyon-nagyon szép a naplemente. Szeretnétek megnézni közelebbről is, és menjünk. Kimentünk az útra, és volt egy olyan rész, van egy olyan rész, ahol a házak nem takarják a horizontot, és valóban nagyon-nagyon szép volt. Ez egy hirtelen döntés volt. És képzeljétek el, hogy ahogy megálltunk és néztük, akkor kérdeztem a gyermekeimtől, hogy tudnátok ilyet rajzolni? És hát mondták, hogy lehet, hogy még rajzolni, igen, de a fények, azok a fények, hogy hát a fényeket az biztos nem, azt a sugárzást, azt a fényességet, azt nem, azt nehéz lehetne, azt nem, lenne, nem tudnák ábrázolni. És egyszer csak egyik gyermekünk elkezdte mondani, hogy Mennyország, Mennyország, és a többiek elkezdték skandálni, hogy Mennyország, Mennyország, és teljesen úgy éreztem magamat, mint ez rossz hasonlat, hogy most a világból hozok egy hasonlatot, mint egy meccsen, amikor drukkolnak, hogy hajrá, Mennyország, hogy valami ilyesmit éltünk át, csak éjjeneztük, amit láttunk. Nem akarok semmit megzavarni azzal, hogy a Mennyországot láttuk, nem, de az Úr mutatott valamit, és oda mentünk, és együtt szemléltünk, együtt mozdultunk, szemléltük, és ebbe olyan egy akaratra jutottunk, és egységre. De mint itt a földön, édesanyához illendően csitítgattam a gyerekeket, megnéztem az utcát, jobbra-balra vannak-e kint, nem láttam senkit, de lehet, hogy látta, hallotta valaki, azért, hogy csendesebben, azért csendesebben ne legyünk úgy rendbontók, de tudjátok, a szívem az örült, gyermekbemutatás volt. És nagy kérdés ez, hogy szolgálunk emberek felé, de mi gyerekeink vajon, hogy fogadják el az Urat? Hogy jutnak döntésre? Ismeretek lassan vagy gyorsabban, de vajon hogyan jutnak döntésre? És annyira jól esett a szívemnek, hogy láttam, hogy hogy csak várják a mennyországot, hogy csak várják az eljövendőt, hogy csak tetszik nekik az, és csak azt várják, amit az Úr akar adni. És ez történt, és ebben olyan nagy egységre jutottunk. És képzeljétek el, hogy nap vége volt, és jöttünk be az otthonunkba, hogy tegyük az esti teendőket, és nagyszerű volt, csodálatos volt. Nem kellett fegyelmezni a gyerekeimet, a gyerekeinket, és nem kellett rájuk szólni, hogy így csináld, úgy csináld, vagy, hanem követhetőek. Követtek, és engedelmeskedtek, és egymással is nagyon-nagyon-nagyon szépen, egészséges módon beszélgettek, és az egyik gyermekünk megjegyezte, anya, ez egy olyan nap, jó nap volt, mintha karácsony lett volna. És tudjátok a gyermeknek, mit jelent a karácsony? Nagyon nagy dolgot. Nagyon nagy dolgot jelent a karácsony, és nem tudta máshoz hasonlítani. És elgondolkoztam ezen a történésen, tudjátok, és az Úr közben mutatta ezt nekem. Megértettem, hogy mi történt itt. Nap vége volt. Sok küzdelem mögöttünk. És fohászkodtam az Úrhoz, hogy Uram, bár hogy adj erőt, hogy mutatnál valamit, és hirtelen egy mozdulattal mentünk, láttam, hogy az Úr valamit készít számunkra, és ez volt az, hogy megértettem, hogy ilyenek vagyunk mi testvérek. Ti is ilyenek vagytok. Valamikor lehet, hogy kevesebb a feszültség, kevesebb a probléma az Úrral, az Úr és te közötted, vagy testvér és testvér között, vagy a világnak a fiai között, de az Úr készít olyan időket, amikor vezet, amikor szól neked, amikor megérzed a késztetést, hogy most menned kell, az Úr valamit mutat, az Úr valamit készít. És tudjátok, amikor egy akarattal együtt felemeltük a fejünket, és néztük, hogy mit készített az Úr, és együtt egy akarattal vágytuk azt, és egy ilyen éjjelzésbe, éltetésbe fogtunk, hogy áldottuk az Urat mindazért, amit láttunk, Isten jelenléte ott volt közöttünk, és azokat a feszültségeket, amik voltak köztünk, és a napnak a hosszú teendője, amit mi hosszúnak érzékeltünk, egyszerűen eltűntek. Annyira, hogy egyik gyerekem nem is emlékezett rá, hogy egész nap, hogy mik voltak az események, mi volt, hanem ő azt mondta a nap végén, hogy ez az egész nap olyan volt. Számára ő így fejezte ki, megbocsátotok ezért a hasonlatért, hogy mintha karácsony lenne. És ez volt a szívemben, ez egy kicsi hétköznapi esemény, kicsi hétköznapi történet, amit hasonlót, mást átélhetünk naponként, de amikor az Úr mutat valamit, figyelünk az Úrra, hív bennünket, elvégez valamit, Isten jelenléte ott van köztünk, akkor megoldódnak azok a problémák is, és Isten az, Manasénak a neve is azt jelenti, hogy Isten az, aki elfelejteti velünk minden nyomorúságunkat. És egy olyan békesség teremtődött, hogy nagyon nagy szükségünk van erre a békességre, és az elmúlt időben is az Úr ezt végezte, hogy nagyon nagy békességet kaptam, lehet ennél több, de ahhoz képest, amit megéltünk előtte, sokkal több, és tudom, hogy ezt az Úr végezte békesség nektek. Köszönjük, hogy itt lehettünk, és megtiszteltetek, hogy meghallgattatok. Áldjon az Úr benneteket!
Áldjon az Úr benneteket. Arról szeretnék szolgálni, mint egy vagy kettő téma, de nagyon összefüggően, hogy Isten jelenléte megváltoztat, és az emberi mértéktelenség pedig összeroppant. És szeretném, hogyha több igét megvizsgálnánk Isten igéből, és átjárná a mi szívünket, mert sokszor azt tapasztalom Isten népe között, hogy vágyunk az Úrram, különböző módon. És meg is tapasztaljuk ezt, de sokszor látom a hétköznapokban, hogy valakinek az életét figyelem évről évre, 5 évről 5 évre, 10 évről 10 évre, 20-30 éven keresztül, hogy ezek a sok megtapasztalás mégis olyan, mintha egy vödört megtöltenének vízzel, és lyukak lennének az alján, és elfolyik. És azt látom ott az Úr Jézus körül is, hogy nagyon sokan voltak, akik hatalmas csodát, gyógyulást tapasztaltak meg. És valahogy ez a sok csoda, amit Jézus tett, tehát képzeljétek el, hogy emberek, akik vakok voltak, láttak, akik bénák voltak, jártak, akik halottak voltak, látták, hogy feltámadtak a szeretteik. És mégis ez elfolyt, viszont a kereszten nem volt, aki megakadályozza a halált, vagy odaálljon, hogy nem engedjük meg. Mert az életnek a körülményei, viszontagságai valahogy megtörték ezt a örömöt, áldást, és úgy látom, hogy sokszor, amikor ott van Isten népe, olyan sok dologra lehetne visszaemlékezni, Isten tett az elmúlt évbe, évekbe, az életünkbe, de valahogy ez a megtapasztalásokból származó hit nem tapasztalható meg egy-egy élethelyzetben, hanem sokszor egy kiégettség Isten népek között, egy megsebesítettség, egy közömbösség, egy összeroppant, egy kizsákmányolt állapot. És ez úgy látom sokszor az emberi mértéktelenségeknek a gyümölcse. És hadd hozzak a pünkösdi történetből egy példát, nézzétek meg, hogy hány embernek tett Jézus a kenyér megtörésének csodáját, hány ember tapasztalt át? Mennyi? 5000, másik helyen olvasunk 4000-ről. Hány ember gyógyított meg Jézus? Nagyon sokat. Hány ember látott egy-egy csodát? Nagyon sok. Nagyon sok. És az ige megjegyzi azt, hogy Jézus megjelent, 1 Korintus 15-ben Jézus megjelent több mint 500 tanítványnak a 12-n felül. Mégis pünköskor hányan voltak abba a felházba, ahol imádkoztak? 120-an. Még a kiválasztottak közül is. Nem beszélve a sok ezer népről. Még a kiválasztottak közül is csak 120 voltak, aki ilyen csodák ellenére, ilyen hihetetlen módon megtapasztalták Istennek a jelenlétét, munkát. Mégis elfolyt a hit, közönségesekké váltak, és nem várták az ígéretet. És ezt tapasztalom, látom sokszor Isten népe között, és ennek a akarója az ördög, tudjátok azt. És éppen ezért szeretném, hogy beletekintenénk abba, hogy Isten jelenléte megváltoztat, betölt, befedez, beteljesít, de az emberi mértéktelenség kiéget, megsebesít, összeroppant, közönségessé tesz, és kizsákmányol. És szeretnék több olyan igét, ha tanulmányoznánk, elővennénk, amiben beletekintenénk ebbe az ige igazságokban, és erőt merítenénk ahhoz, hogy észrevegyük, hogy Isten igéje milyen irányba akarja mi életünket változtatni, hogy ne kiégett hívők legyünk, ne megsebzett lelki tolókocsisok, ne összeroppant hívők, közömbös hívők, kizsákmányolt hívők, hanem olyan, akiknek az élete ott van, virul, sarjad, gyümölcsöt terem, levele nem hervad el, mondja az ige, áldott és ragyogó, és ránéznek, azt mondják, hogy na hát az Úr munkálkodik bennem. Sanyi, gyere, segíts, néhány igét felolvasunk ketten, jó? Az első ige szakasz a példabeszédek 13, te pedig a 2 Korintus 3, 18-at olvasd fel. Gyere ide mellém akkor. Van mikrofon, vagy kölcsön adom majd neked, jó? Együtt, úgyis barátok vagyunk, tudod, hogy mi már összeszoktunk, igaz? Mert csak ezzel nem veszünk össze. Na, akkor én olvasom az elsőt, a következő, és majd mondom mindig méget, jó? Ide le van írva, nézz, olvasd de. Példabeszédek 13-13-tól. Aki megveti az igét, eladósodik miattam, de aki tiszteli a parancsot, elnyeri jutalmát. A bölcs tanítás az élet forrása, a halál csapdáinak a kikerülése. Jó indulat kedvessé tesz, de a hűtlenek útja saját romlásukat okozza.
2 Korintus 3:18. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre.
2 Péter leveléből olvasok egy másik ige szakaszt. A 3. verstől fogom olvasni. 2 Péter 3-tól. Az Isten ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és kegyességre való. Azáltal, hogy megismerjük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket, ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amely nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk Isten természet részesévé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amit a kívánság okoz a világban. Éppen ezért minden igyekezetekkel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben az ismeretet, az ismeretben az önuralmat, az önuralomban az álhatatosságot, az álhatatosságban a kegyességet, a kegyességben a testvérszeretetet, a testvérszeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Úrunk Jézus Krisztus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akikben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfelkezett arról, hogy a régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt hiszitek, nem fogtok megbotlani soha, és így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és üdvözítünk Jézus Krisztus örök országában. Róma 5:1-5.
Róma 5:1-5. Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptunk hitben szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk aratott Szentlélek által.
Efézus 1:19, még maradj itt imádkozni, jól észes. És milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból és jobbjára ültette a mennyben.
Mennyi atyám, köszönjük neked a kijelentett beszédre szavadat, amelyet a Szent Szellem inspirált és ihletett mindazokban, akikkel ez le lett iratva, vagy ezt leírták, legyezték. Imádkozom azért, drága Szent Szellem Úristen, hogy nyisd meg a te ígéret számunkra. Áld meg a te szolgálat, mennyi édesatyám a Jézus Krisztus hatalmas nevében, és adassék ige a szájában, amikor megnyitja. Imádkozom azért, adnénk egy olyan szívet, uram, amely nyitott előtted, amely kész nem csupán szemecskén a te ígéret, hanem teljesen befogadni és megcselekedni azt, Uram. Úgy jövünk hozzád, hogy készek vagyunk mindazt, amit mondasz. Nem csak meghallgatni, hanem meg is cselekedni. Kérjük a mennyi erődet ehhez, Jézus Krisztus hatalmas nevében is. Drága Szent Szellem, vezess bennünket tovább, és dicsőíts meg a názareti Jézus Krisztus közöttünk is, által is benne a mennyi atyát. Amen.
Amen. Na, nézzük meg ezeket az igéket. Visszafele nézve, Efézus 1:19-ben két szót látok, amit felhoznak ezek a magyar igék, magyarul lefolyadott igék, amikor a hatalom, Isten hatalma, mondtam, hogy inkább három kifejezés is látunk, de összefüggnek ez a három kifejezés, a hatalom, erő, dicsőség. Az egyik szó, ami itt látunk, az exúszia, a felhatalmazás, hogy Isten felhatalmazza a hívőket, az ő hatalmát ruházza rájuk. Ez valami hasonló, mint amikor valaki elmegy egy iskolába, akár rendőriskola, vagy nem tudom, bíróiskola, vagy valami, és akkor azt mondják valakinek, hogy tanultál, meg dolgoztál, és előre hívják, és azt mondják, itt van a Debrecen, most te leszel a rendőrkapitány. És lehet addig nem is gondolta valaki, hogy a Józsi bácsi, vagy a Pista bácsi, hát mert neki csak a szomszédom volt, vagy valaki, de utána már, mivel felveszi a kabátot, és rajta lesz a rangjelzés, most már neki a rendőrkapitánya, és hatalmat gyakorol rajta. Vagy pedig a bíró a városba, mert felhatalmazták egy hatalommal, és ez a hatalommal él. És Isten, azt olvassuk itt, hogy mérhetetlenül nagy az ő hatalma a hívőkön, Krisztus testén. A másik kifejezés itt az erőnél is látjuk, a dynamis, a dinamit kifejezést gyártották ebből, dinamika, dinamikus, arról beszél itt, hogy Isten megint az ő erejét, a hatalmát adja, hogy felruházzon, hogy valamit tesz velünk, bennünk, hogy valakivé legyünk. És a másik, amikor a dicsőségről olvasunk itt, akkor pedig a doxázó, amikor arról beszél, hogy Isten az ő dicsőségétvel átjár, betölt, úgy olvastuk a római levélben, hogy a szívünkbe árat, micsoda? Árat a szívünkbe? Az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által, és kiárad belénk, betölt bennünket, átjár bennünket. Nem tudom, voltatok már úgy, hogy átfagyva bementetek egy meleg házba, és csontotokba éreztétek a hideget. És amikor bementetek, először csak azt éreztétek, hogy jó, hogy nem kint vagytok. De még éreztétek a csontjaitokban a hideget, igaz? És amikor talán visszaemlékeztetek, hogy amikor nem régen elhagytátok azt a helyiséget, vagy egy másik meleg helyiséget, úgy jártatok, hogy szépen leadta a testetek a hőt, és befogadta hideget, és a csontjaitokat is átjárta a hideg, és egyszerűen fájt a hideg miatt már a csontotok, és mert átjárt bennetek az a hideg. És ugyanakkor bejöttetek a melegebb helyiségbe, akkor pedig fokozatosan kiment a hideg, a fájdalom a csontjaitokban, és a meleg betöltött átjárt, és talán megittatok egy forró teát, és éreztétek, hogy de jó is itt lenni talán egy meleg helyen, vagy valaki egy cserépkáj, vagy a kandallón mellé köréül, és mondja, milyen jó. És valami hasonlóról beszél Isten igéje, hogy a hívőkön Istennek ott van a hatalma. Egy hasonlat van itt, mert az emberek sokszor leértékelik a hatalmat, és gondolják, hogy hát ez a hatalom, ami rajtunk van, hát ez nem olyan kicsi, és arról beszél itt az Efézus 19-ben, hogy hatalmának ugyan ezzel az erejével munkálkodik Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és a jobbjára ültette. Tehát látod azt, hogy amikor Jézus lement a halálba, és ott volt Isten feltámasztotja, az atya feltámasztotta a halálból. És azt mondja, amelyik hatalom, amilyen erejű, mondjuk azt nem tudom, erő, milyen egységet tudnánk mondani, egy ezres egységet mondanánk, ami fel tudta támasztani, ki tudta hozni a halálból, és ami jobbjára ültette, ugyanez az ezres mennyiségű erő van rajtad. Egy kevéssel se kisebb. Tehát Isten hatalma Krisztuson, Isten hatalma rajtad, ugyanaz. Tehát látjuk itt az Efézus 1.19-ben ezt az igazságot, és amit a római levélben olvastunk, ott megint látjuk a második versben, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Tehát megint arról beszél Isten igéje, hogy Isten elhatározta azt, hogy a reménység által, a hit által, a próbák által, a hitjárás által, a szeretet által Isten dicsősége, Isten ereje betöltsön téged. Betöltsön téged. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy erre hitáltal ráállni, elfogadni, ott legyen a gondolkodásomban, hogy Istennek ez a döntése. Tehát Istennek nem döntése az, nem, hogy hát akkor, amikor te ilyen leszel, olyan leszel, ingyen kegyelemből, Isten elhatározta, ezt akarja. Ha van egy gyereked, és akarsz neki ételt adni, és nem, nincsenek nagy kifogásait, hogy majd csak akkor adok neked ételt, különben éljen halsz, hogyha megérdemled. Tehát egy anya adja az ételt a gyermekének, mert eldöntötte, azért főz, azért dolgozik az apa, anya, hogy adhassa gyermekének az ételt. Isten hasonlítja az édesanyja szeretetéhez az ő szeretete, és sőt azt mondja, az Isten szeretete még felül emelkedik az édesanyja szeretetének, és fogadjátok azt hitáltal, hogy Isten adni akar. Isten kegyelemből, nem érdemből, nem érdemből, mert jól vagy, vagy rossz vagy, vagy kevésebb hibát követtél, vagy több hibát követtél. Istennek van egy döntése az ő dicsőségével, az ő hatalmával, betölt téged, feléd emelkedik, hogy megtartson, megerősítsen, megújítson téged. És látjuk itt a próbákban, a különböző élethelyzetekben, és használja erre a te hitedet, a te reménységedet, a Szentlélek által ki munkája ez bennünk. Tehát a Róma levél első, 5. rész 1-től a 5. verséig olvastuk ezt, és nézzétek a 2. Péter, amit felolvastunk, ez egy nagyon fontos ige új hívőknek, régi hívőknek, megújulni vágyó hívőknek, hogy arról beszél itt az ő Isten ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és kegyességre való. Tehát itt arról kezd beszélni Péter, aki ott volt Jézus mellett, hogy ő, a mi Istenünk, megajándékozott. Az ajándék, az kegyelmi ajándék. Az ajándék nem azért van, mert megérdemled, hanem azért, mert szeret az Úr. Ez csak úgy adja. Ez csak úgy adja azért, mert ő, mert te gyermeke vagy, és a gyermekének adni akar ajándékot, mert ki akarja fejezni, hogy szeret. És az arról beszél, az ő Isten ereje megajándékozott bennünket. Tehát az ő Isteni erejéből fakad az ajándékozás. Jön feléd az ő ajándékozásával, és arról beszél itt, hogy megismerjük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket, ezek által kapjuk meg az ígéreteket, és később olvasva, hogy Isteni természet részesévé legyünk. Tehát arról beszél itt, hogy a saját dicsőségével, a saját erejével teszi, árasztja ezt állandóan. Ahogy egy lámpát felkapcsolsz, és a fényerő jön, ahogy egy hősugárzót felbekapcsolsz, és a hő árad, úgy ettől sokkal jobb módon, mennyeibb, tökéletesebb módon az Isten az ő erejét, a dicsőségét akarja különböző módon árasztani, betölteni, hogy ezek által Isteni természetnek a részesévé legyél, és arról beszélt majd később, hogy munkálkodik bennünk a hívő élet harcaiban, a küzdelemben, és azért, hogy te ne legyél rövidlátó, ne legyél vak, ne legyél olyan, aki elfelejtkezett, hogy az Isten téged kiszabadított a bűneidből, és ne legyél terméktelen, ne legyél gyümölcstelen, hanem azt akarja az Úr az ő dicsőségével, az erejével, hogy betöltsön, hogy te láss, hogy emlékezz vissza a jó dolgokra, és gyümölcsöket teremjél. Gyümölcsöket teremjél. És az Atya elé állítson az ő dicsőségébe. A 2. Korintus 3-ban, amit felolvasott a Sándor testvérem, láttátok ezt a igét, nagyon régi ige ez, bizonyára nagyon ismerős ez az ige. Amikor arról beszélt a harmadik részben, a 4. verstől, a 18. versig, amit felolvastunk végül is, utolsó verset, amikor beszél arról, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség. Mózes által jött a törvény által az igazság, Jézus által pedig a kegyelem által jött az igazság. És az Ószövetségben volt egy múló dicsőség Mózesen, a rajtunk pedig van egy mulandó dicsőség az Új Szövetségben Krisztus miatt. És arról beszél, hogy itt az ige, hogy a lélek szolgálata dicsőségesebb, az Új Szövetség igazság szolgálata dicsőségesebb. És arról beszél a 10. versben, hogy felülmúlja az Új Szövetségben az Isten dicsősége az Ószövetségi dicsőséget. És arról beszél itt, hogy habár ott elmúlt Mózesen ez a dicsőség, és fokozatosan egyre kisebb volt rajta látható dicsőség, látható isteni jelenlét, de az Új Szövetségben, ha te figyeled az Urat, ha te kitárulkozol az Úr előtt, azt mondja, hogy fedetlen arccal, hogy te ott vagy az Úr előtt, és kinyitod a szívedet, kinyitod az életedet, elé állsz az Úr elé, akkor mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, és miközben szemléled, átjár téged, átváltoztat, átformál az ő képmására. Tehát nem a magad erejéből, hanem az Úr ereje által. Én szeretném, hogy megnéznénk majd, mit is jelenthet, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, meg mit is jelent ez. Nézzük még meg ezt a példabeszédek könyvében, amit felolvastam a 13. rész, a 13. verstől. A mai világban, kezdem mondani, hogy amikor körülbelül 10-10-valahány évvel ezelőtt, de 15 évvel ezelőtt elsőnek jártam Amerikában, elmentem nagy konferenciákra, és volt egy általában minden konferencián egy olyan szeminárium, hogyha abszolút eladósodtál, akkor mi fogunk tanácsolni, gyere be a szeminárium. És én mindig gondoltam, hogy hát hogy lehetnek az amerikaiak ilyen buták? Magyarországon senki, de senki abszolút ilyen butaságot nem csinálna, hogy felvesz annyi hitelt, hogy eladósodik. És fizetésképtelen lesz. És láttam sok, voltam ilyen nagy stadionokban, 90-100 ezer, 120 ezer ember volt, és mentek 5000-en be egy ilyen szemináriumra, és le voltam döbbenve azon, és láttam ezeket az embereket, hogy teljesen kicsigázottan, reménytelenül, és mint ha ott lett volna ezek a sok adósság, sok minden is, és ott voltak a konferencián, de látszott, hogy az a hátizsák, ami ott van, a sok adósság, meg nyomorúság ott van, és hát nem gondoltam én, hogy valamikor ilyen lehet Magyarországon. És hát most van. Most van. És még sokkal rosszabb módon, mert is sokkal rosszabb talán a pozíciók, amikor valaki felvesz hitelt, de annak a gyümölcse nagyon kijön, azt látom magyar embereken. És itt az Isten igéje arról beszél, és látom én azt a másik igét is, hogy az az áldottabb ember, aki kölcsönt ad, és nem kölcsönt felvesz. Most nem arról beszéltem, ne vegyél fel kölcsönt. De Istennek a gondolkodását nézd meg, hogy Isten abba a pozícióba akar téged hozni, hogy adj kölcsönt, hogy adj, áldj, nehogy rászorulj. Tehát ebbe csak érzékeltetni akarok, hogy Istennek a hozzáállása, de az Isten azt mondja, amikor kér valaki, akkor adj neki. Tehát nem beszél erről a szükségről, de az Isten akarata az, amit igazán akarom életünkben, azokat a pluszokra eljutatni, amikor nem ezek a nyomások vannak rajtunk. Az igében is olvassuk, hogy oda kell adni a gyermekét, a családját, mindenkinek rasszolgálnak, és nem tudta megadni az adósságát. Mondja Jézus ezt a példát. És itt arról beszél az Isten igéje, aki tehát példabeszédek 13-13-ban, aki megvette az Isten igéjét, eladósodik miatta. És nagyon sok ilyen problémával sajnos kell foglalkoznom, lelki gondoznom, és sok-sokszor meg kell hallgatok 10-20 évi visszamenő elbeszéléseket egy család, egy-egy ember, egy-egy fiatal életében. és nagyon-nagyon sok, ott Dunán, nem tudom, erre lehet, hogy nincs ilyen adósság problémák, arra Dunántól mindenki nyakra főre veszi fel mindenfajta adósságot, hiteleket, és látom ezekben a döntésekben 5-10-20 évre visszamenőleg egy kazal igei igazság megtaposása, figyelembe véte, nem vette figyelembe, nem foglalkozott vele, és mivel megvetette ezeket az igéket, ezeket az igei igazságokat, nem táplálta az életét, és egy természetes, normális következmény lett az, hogy eladósodott. És az állokháza vannak a dolgai, meg a bank elvette a dolgait, és most kesereghet, meg apák meghalnak, és a gyermekeiken hajtják be ezeket a dolgokat. Keservesnek láttam azt, amikor volt a gyülekezetünkben olyan fiatal ember, aki, én nem tudom, hogy volt ez jogi úton, de már az apja 5 éve vagy 10 éve meghalt, de még ő még majdnem belegebedve mindennét, majdnem eladta az apjának adósságát. Tehát ez nem nagy áldás ezt hátrahagyni, ilyen dolgokat, és azt látom mai társadalomban, hogy ez egy tendencia, meggondolatlanul mennek sokszor a hívők is bele, és nem áldás hagynak a gyermekének, mint azt mondja az Isten igéje a hívő ember új szövetségben, hogy örökséget hagy a gyermekére, áldás hagy, hanem adósságot hagynak, meg minuszokat. Ez nem Istentől való, és azt látjuk itt, hogy aki megveti az igét, eladósodik miatta. Tehát arról szeretnék itt az egyik dologról, amit szembesíteni téged, hogy azt mondja az ige, aki tiszteli a parancsot, elnyeri a jutalmát, bőstanítás az élet forrása, a halálcsapdáinak a kikerülése, a jó indulat kedvessé tesz, de a hűtlenek útja saját romlásukat okozza, hogyha te felépíted Isten igéjére a te életedet, elkezdődik bejönni a te életedbe, gondolkodásodba, pályaválasztás, párválasztás, vállalkozás, családélet, mindenhova az Isten igéje, akkor az Isten igéje felépíti a te életedet. Nem minuszokba visz, hanem pluszokba visz. És most nem gazdagságról és szegénységről beszéltem. De nagyon fontos az, hogy lássátok meg, hogy az, amikor valaki eladósodik, és nem tudja kezelni ezt az adósságát, az egy romláshoz az életébe, és ez abszolút ellentéte annak, amikor a halálcsapdáit valaki kikerül, az életforrása ott van, a áldások, a pluszok ott vannak az életében. Miért is hoztam én ezeket a példákat? Menjünk is bele, csak szerettem megalapozni azt, amiről beszélek. Tehát hogyan kerülünk be Isten jelenlétébe? Egyértelműen úgy, ha különböző módon sok-sok dolgot lehetne felsorolni, megtapasztaljuk az Isten dicsőségét, Isten hatalmát, ahogy Isten jön hozzánk, közelét, olvastuk ezekben az igékben. Nézzünk egy néhány példát. Mózes. Mózes, látjátok, hogy elszúrta az életét. És Istennek van egy sajátos stílusa. Megkeresi azokat, akiket el akar hívni. Ott, ahol éppen vannak. Nem kell szolgálni az Úr majd. Na, ott fog megkeresni azon az alkalmon. Gyorsan fel kell utaznom Budapesten, mert ott lesz egy olyan alkalom, ahol lesz az Úr, hogy megtaláljon engem az Úr. Jaj, most el kell mennem ide, hogy az Úr ne félj, megtalál ott, ahol vagy. Mózes nem tudott olyan messzire elmenni, hogy az Úr meg ne találja, és amikor azt mondta az Úr, itt az idő, megkereslek, beszélek hozzád, betöltelek, megmutatom, hogy ki vagyok, megmutatom neki, hogy én vagyok a vagyok, akkor az Úr pontosan nem megtalálta ki a Mózes, nem tévesztette össze a Jetróval, meg a feleségével, meg a Áronnal, hanem Isten tudta, hol van a bárányokkal, elárultak a bárányok beégetése is. Tehát Isten tudja, hol vagy, megkeres téged a munkahelyen, az iskolában, a házasságban, a mosogatás közben, a takarítás közben, a tanulás közben. Istennek van hatalma téged megkeresni. És látjuk itt Mózes példájában, hogy újra meg újra ezen a ponton, hiszen ahol elhívta az Isten, a fent volt a hegyen, ott legeltett az áltókat, később a 10 parancsolatot is itt adja, és újra Mózes ide megy erre a helyre, Isten hegyének nevezi el, majd később Illés is, amikor teljesen elkeseredik, ez a hegyhez szalad oda, hogy Isten vigaszát átéljen. Tehát látjuk azt, hogy amikor Isten megszólította tűzben, meghalt az ő hangját, akkor Isten hangjának a meghallása, hogy Isten megszólít hozzánk, hogy Isten nevünkön szólít bennünket, ebben egy csodálatos erő van. Megszólította Mária, Péter, Zákeus, Simon, bárki vagy, hallott, hogy az Úr megszólít téged, átjárja a szívedet, és az, ahogy beszél az Isten veled, a te életedbe bejön a Szentlélek, bejön az Isten beszéde, és bejön az Isten átformáló jelenléte, ereje, hatalma. Ezért bátorít Jakab 1.21, hogy szeliden fogadjátok be az Isten igéjét, amely meg tudja tartani a ti lelketeket. És amikor Mózeshez Isten szólt, akkor a Mózes élete, meg kell mondanom, megváltozott. Nem tudom, mennyire hiszed, vagy nem hiszed, de Mózes nem maradt a bárányokkal, hanem elment oda, honnan menekült. Tehát amikor Isten megszólít téged, Isten beszél hozzád, akármilyen élethely, akármilyen mély állapotban voltál, akármilyen rettenetes érzések között voltál, Isten megszólít, az ő hatalma kihoz abból az állapotból, és egy ellenkező pozícióba, egy ellenkező irányba is tud téged vinni. Miért? Mert Isten hatalma bennünk egy hatalommal, erővel munkálkodik. És nézzétek meg, ott van Dávid. Dávid meghallja, megtapasztalja az Isten hatalmát, és azzá lesz egy kis pásztor fiúból, akivé lett, mint király, és még most is büszkék rá a zsidó nép, ennyi ezer év múlva, és azt mondják, hogy Dávid királysága. Más módon szólította meg az Úr Dávidot, mint Mózest. Sokan ember azt mondja, hogy én úgy szeretném az Isten megszólítani, mint Mózes, ki is megyek a mezőre, fogok egy néhány bárányt, egy pásztorbotot, és ott várom az Úr hangját. Vagy vannak, akik azt mondják, hogy emlékszik, hogy valaki arról beszélt, hogy ott, hogy énekelt ezt az éneket, felemelt a kezét, na úgy, és akkor ő is próbálgatja, mert az az elképzelés, hogy úgy fog engem is Isten megszólítani. Vagy valaki azt mondja, amikor úgy elkeseredtem, és ő akar elkeseredni, hogy valahogy átélje azt. Nem kell Istennek ilyen módokon, mert látom Isten igéjében, és szeretném rávilágítani mindenkinél más és más módon. És az az elképzelés, amikor neked már van egy elképzelés, hogy olyan módon lehet, hogy Isten erejét megtapasztaljam, az már egy zsákutca sokszor. Mert nézd meg, ahogy Mózes megszólította az Úr, és betöltötte, nem olyan módon szólította meg Dávidot, nem olyan módon töltötte be, de ugyanazt a csodálatos munkát tudta benne elvégezni. Ott volt Salamon. Salamon megint más módon tapasztalta meg. Salamon, amikor felépítette a templomot, meglépte az Isten akaratát, akkor Mózes, amikor még nem lépte meg az Isten akaratát, akkor, igaz? Más. Más és más. De Salamonnal is betöltötte Isten jelenléte, és megváltoztatta Salamont, és Istenhez fordított az ő életét. Ott van Dániel. Dániel megint egy számüzetésben van, imádkozik, ad Istennek egy álmot, egy látomást, és várja imádságban a választ, és olyan módon. Nem volt ebben az ima pozícióban benne Mózes, amikor az Isten ereje átélte. Nem volt ebben az ima pozícióban Dávid, amikor átélte az Isten erejét, hatalmát. Talán még Sámuelre lehetne mondani ezt, de ő is egy más helyzetbe, egy más közegbe. Dániel egyedül élte ezt az Isten jelenlétét át, Salamon egy közösségi alkalmon élte át. Tehát más és más módon élték át ugyanazt az isteni jelenlétet. Ott volt Jézus, amikor ott volt a bemerítéskor, rászállt Isten hatalma, és ott volt. Felment a megdicsőjelés hegyére, és ott volt vele az Isten hatalma, és átjárta. Ott van Péter. Pünkoskor, vagy nézzétek, amikor ott imádkozik, felmegy imádkozni a tetőre, mert korogott a gyomra is, már nem bírta kivárni az igét, az ebédet, és mondja, hát akkor valahogy felmegyek, mert nem csak kenyérrel az ember, és felmegy, imádkozik, és akkor lát egy víziót, egy látomást, és ilyen módon éli át a révületet, az Isten hatalmát, az Isten jelenlétét. Megint más. Megint más. Nem olyan, mint Mózesnél, nem olyan, mint Dávidnál, nem olyan, mint Salomonnál, és nem olyan, mint Dánielnél. Más. Nézzétek meg Pálnál. Ott van a megtérésénél, később, amikor nem fogadják el az emberek, és elragadtatik lélekben a harmadik égig, úgy éli át. Más módon. Más módon. Ott van János, elragadtatik lélekben a Patmos szigetére, és azt mondja, ott látja a mennyei jelenéseket. Tehát azért soroltam ezeket a példákat fel számotokra, hogy figyeljétek meg Isten igéjében, Isten igéjében nem sablonok vannak gyártva. És lehet, amit felsoroltam, te abszolút máshogy fogod megtapasztalni az Isten jelenlétét, bejön az életedbe, betölt és átformál. És akkor gondolod, hogy aki előtted ül, neked ugyanúgy kell megtapasztalnod. Vagy egy frusztrációt élsz át, hogy hát én is úgy szeretném megtapasztalni. Legyél szabad, Isten szeret, meg fog szólítani. Nem a te cselekedeteid miatt van, hanem ingyen kegyelemből. Mert szeret téged, mert gyermeke vagy. Csak ezért. Mert ha te neked van egy gyermeked, akarod megszólítani, igaz? Ha van, akit szeretsz, egy kedvesed, akarod megszólítani. Van egy barátod, Sanyit én majdnem mindig felhívom. Mindig felhívom. Mert kedves nekem. És az Úrnak nem lennék kedves, vagy nem lennél kedves. Hát szeret az Úr, felhív. Szeret az Úr, megszólít, betölt téged. Tehát nagyon fontos ez. Látom, nagyon sok igében az egyik igei igazság az élő Isten tiszteleten, az élő gyülekezetnek, akár a dicsőítés, imádság, sok-sok dolgot tudunk ide felsorolni az Isten tisztelethez, hogy ott van Isten jelenléte, ott is megszólít. Az élő közösségekben, amikor bemész egy hétköznapi házi csoporttól, egy baráti személyes beszélgetésbe, vagy megosztod az evangéliumot, vagy valakivel közösségbe vagy csak egyszerűen bemész az igeolvasás által a csendes szobádba, ott van Isten jelenléte, és betölthet téged Isten jelenléte. Tehát nagyon fontos viszont az, hogy Isten akar, amikor összekapcsolódunk egyszerű emberi természetes kapcsolatokba, egymásra figyelünk, szeretetteljes lelki közösségekben vagyunk, ott vagyunk és átéljük az Isten jelenlétét. Mi az tehát, amikor átéljük az Isten jelenlétét, és mégis, mintha elfolyna ez. Mik azok a csapdák, mik azok a mértéktelenségek, amiatt sokszor látsz embereket 10-20 éves keresztény életében, és látod, ez az ember kiégett, annyira megsebesült, hogy nem tud már felállni, nagyon közömbös, vallásos, egyszerűen az élet, vagy bárki más kizsákmányolta, vagy összeroppant. Miből származnak nagyon sokszor ezek az állapotok? Mert a Magyarországon végigmész, és nagyon sok keresztényen találkozol, akkor az sokszor jellemző rájuk, hogy tudnak igeverseket. Fel tudnak sorolni néhány igei üzenetet, amit az Isten valamikor megszólította őket. Tudnak szép énekeket, ami nagyon megszólította őket, és kedves nekik. Tudnak sok bizonyságot elmondani, de mégis nagyon sokszor azt látom, az Magyarországon a keresztényeknek az életébe nem a betöltekezett állapot, az örömteli állapot, a befedezett állapot, a beteljesített állapot látszik, amikor Isten jelenléte ott van, hanem az ellentéte, a kiégettség, a megsebesítettség, az összeroppantság, a közömbösség, a kizsákmányoltság. És szeretnék ezekről most beszélni több csoportban, hogy mik ezek a mértéktelenségek, és hogyan lehetne egy olyan életet élni, hogy a mértéktelenség ne legyen a te életednek a csapdái, És az első dolog, amiről szeretnék itt beszélni, a szellemi lelki kondíció. Az alapkondíció. Elmegy a gyerek az általános iskolába, és kiokítják a tanítónénit, vagy a tanárbácsit az egészséges életről, és ebbe az egészséges életnevelő programba próbálják bevezetni testnevelés órától kezdve sok-sok dologon, hogy legyen egy egészségesebb élete, olyan ételeket adnak az óvodába, iskolába, talán még egészségesebb, hogy egy testi alapkondíció legyen. Sok mindenben próbálnak az emberek a mai világban egy testi alapkondíciót megtartani, mert gondolják, hogy akkor talán nem lesznek rákbetegek, különböző vírusokat nem annyira kapnak el, vesznek mindenfajta egészséges pirulákat be, megeszik, hogy a vitaminok kidolgozzák belőlük, vagy megakadályozzák a betegségeket. És ez a testnek a dolgai, de nézzük elsőnek a lelki-szellemi alapkondíciót. Aminek, ha valakinek nincs meg az életében, akkor az életében azt látom, hogy könnyen ott van a mértéktelenségből, hiába ott vannak a csodák, az Isten jelenlétének a megtapasztalása a gyengeségek. Mert nincs az lelki-szellemi alapkondíció meg. És ezeket szeretném, az első ilyen irányt szeretném mondani, amikor nincs helyén az életedben a háladás, dicsőítés, imádás, kérés és közbenjárás, kijelentés, ígéretek, megtapasztalások. Ennek egy folyamatossága kell lenni a te életedben. Egy folyamatossága. Még egyszer mondom, háladás, dicsőítés, imádás, kérés, közbenjárás, kijelentések, igék, ígéretek, megtapasztalások. Tehát tudjátok, az teljesen természetes, hogy nem elég egy héten egyszer venni levegőt, egy héten egy pohár vizet meginni, egyszer bereggelizni, hanem a folyamat azért ez elég normális mindenki, ez folyamatosság. Fontos a testi alapkondícióhoz. És ez egy fontos, hogy egy fegyelmezettség legyen a te életeden, ezen a területen, a háladás, a dicsőítés, az imádás, a kérés, a közbenjárás, a kijelentések, az igék, ígéretek, megtapasztalások. És ha ez nincs egy folyamatosságban a te életedben, akkor nem lesz egy alapkondíciót. És ez egy mértéktelenség, amikor a te életedben ezekben nincs egy egyensúly. Nincs egy alap. Ez nem a csúcs, ez az alap. Nem a csúcs, ez az alap. Minden héten próbálsz, hogy egyensúlyban legyen az életed. Van az az igen, talán Péter levelében van, hogy vigyázzatok, álljatok ellen a gonosznak, mint orvosok. Álljatok ellene, hitben, szilárdan, józanul. Józanság egy archaikus kifejezést, talán már mondtam, többen hallottátok tőlem, ahogy is lehetne ezt a kifejezést fordítani magyarra, hogy egyensúly. 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 Egyensúly van az én életemben. És ezt tartod, hogy odafigyelsz, hogy megy egy héten az életed, egy hónapban az életed, fél évben, negyed évben, évben, és helyén legyenek ezek a dolgok. A másik fontos dolgok, azt látom, a célok és a megérkezések a célban. Ez megint nagyon fontos a te életedben, tisztán ott legyenek lelki, szellemi célok, ezek nem csúcs dolgok, hanem a mindennapok, minden hónapoknak az életedben ott kell lenni ezeknek. Ha nincsenek ott ezek, akkor nem lesz egy szellemi, lelki alapkondíciód, amiből tudnál előre törni valamilyen nagyobb, hatalmasabb dolgokra. Tehát fontos, hogy ott legyen az apró, nagyobb célok és a megérkezések. Nem csak olyan mindig célok, 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 és soha nem is megérkezés a célba, hanem meg is kell érkezni ezekbe a dolgokba. A másik ilyen fontos dolog, azt látjuk Isten igényének, hogy örülj az életnek, élvezd az életed, feleségeddel, amivel van, mert Isten ajándéka ez. Örülj! Örülj azoknak, és lehet ez egy lelki dologba lehetne sorolni, mert amikor te nem tudsz örülni, amit Isten alkotott, fákat, vizeket, embereket, ezt, azt, amazt, akkor ezek az öröm nem jár át természetes módon téged, akkor hamar ki fogsz égni. Hamar ki fogsz égni. Tehát Istennek a parancsát be kell töltened ezen a területen is, hogy örülj az életnek, élvezd az életed, maga rendjében. A következő, amit látok Isten igéjében, megint a lelki-szellemi kondícióhoz, tanulj, kutas, frissülj fel. Ez megint egy nagyon fontos dolog. És nézzétek meg, hogy a világnak a gyermeke is, akik ezeket az igéket, amit le van írva Isten igéjében, gyakorolják, fog működni az életükben. Nem azért fognak működni, mert ők megtértek, hanem mert olyan igazságok ezek az Isten igéjébe, hogy valaki az igazságokat megcselekszi, él általa. És nézzétek meg sok multinacionális céget, hogy nagyon sok olyan bibliai alapelvet elkezdtek gyakorolni, ami igazságokban vannak Isten igéjébe, és élnek általa. Mert az igazság megcselekvése által tudunk élni és előre jutni. És ez is ilyen fontos, hogyha ott nem lesz a te életedben a tanulás, a kutatás, a felfrissülés, és most nem beszélek arról, hogy most neked állandó egyetemre jár kell járni, főiskolára kell járni, vagy tanfolyamokra kell. Az életben lehet különféle módon tanulni, egyszerűen lehet tanulni barátoktól, ismerősöktől, munkatársaktól, lelkileg, szellemileg, minden területen, de fontos a te életedbe, hogy ne savanyodj be, hogy ne legyél közömbös, hogy állandóan érjenek ilyen friss dolgok, friss ismeretek, hiszen látjuk Isten igében, Péter levelében is, hogy a megismerés által jön az Isten dicsősége. Legyenek lelki, felfedezni új igéket. Megismerni új szellemi igazságokat, megismerni új módon, hogy Isten cselekszik, megismerni, hogy az Úr vezet új módon, hogy a Szentlélek, Isten kerete elvezet minden igazságra. Általánosan mind szellemi, mind lelki területen érvényes, hogy tanulj, kutass és frissülj fel ezek által. Mert így vagy teremtve, hogyha nem tanulsz, nem frissülsz fel, nem kutasz dolgokat, akkor a te életed valahogy beáll. Egy mértéktelenség van az életedben. És fontos, hogy a te életedben ott legyenek. A másik, inspirálj új-új meg. Inspirálódj új-új meg. Nagyon fontos a mi életünkben a motivációk, lelki, szellemi motivációk, inspirálódás, és az, hogy megújuljunk. Lehet megint ez szellemileg, lelkileg, de mind a kettőre igazán fontos. Lehet, hogy azt téged meg tud frissíteni, hogy elmész valakihez és látsz valamit nála, lehet, hogy valaki, hogy olvas egy könyvet, mond neked belőle egy friss gondolatokat. Sanyival szoktunk, az elmúlt időben olvastam egy könyvet, meg ő is olvasta, igazi volt. És akkor mond, hol tartasz? Itt tartok, ott tartok. És akkor mondtunk, és akkor volt, nem csak úgy telt az idő, hogy amikor felhívtuk egymást, hogy még 10 percünk van, hát meg kezdődik a munka, hanem akkor meg volt telve tartalom, és nem is tudtuk mindig befejezni, és egyik nap abba hagytuk, a másik napot folytattuk. Tehát nagyon fontos az, hogy legyenek friss ismeretek, járjon át, mérd meg ezeket, alakítsanak, legyenek mind szakmailag, minden dologban, amiben tudsz tanulni, előrébb jutni, megfrissülni, lelkileg, szellemileg ügyesebbé válni, mondhatnám így, puritán módon. Legyél lelkileg, szellemileg egyre ügyesebb. Formáld, a lelkünknek szüksége van erre. Nem szeret beállni a lelkünk. Hogy egy pipát a kezébe vesz egy fotelt, billegni, és akkor az állandóságot nézni. Tehát nem erre vagy megteremtve, és nem lesz jó a lelki, szellemi állapotodnak az állandóság. Az állandóság. Hogy szürke terítő, szürke virág, szürke ruha, szürke cipő, szürke fal, szürke étel, szürke tej, szürke hús. Tehát nem, tehát ez nem, hanem az új, a friss. A következő ilyen dolog a lelki-szellemi kondíció mellett, ami azt látom megint fontos, és sok hívő ember elrontja ezt, A test szükségeinek a betöltése. Hiszem azt, hogy igaz az az ige, hogy megsanyargatjuk sokszor a testet, hogy valamilyen dolgot elvegyünk az Úrtól. Én hiszem ezt. És egyet is értek ezzel. Azt is egyet, azzal is egyet értek, hogy vannak olyan országok, és voltak a történelemben olyan, amikor hívőknek nem volt mit enni, nem volt mit inni, nem volt mikor pihenni. Korszakok voltak, vannak, lehet most is olyan időszakok az életünkben, és nem ezek az igazságok ellen akarok beszélni. És nem ezeket akarom leszólni. És nem arról beszélek, hogy nem lehet az életünkben olyan időszak, amikor valami hasonló helyzetet élhetünk meg. Hanem az általános normális alapokról beszélek, amikor nincsenek ilyen traumák, krízisek valakinek az életében. Akkor a testi szükségeknek a lehetőség szerint a betöltése. Tehát amikor valaki nem foglalkozik önmagával, és nem érdekli, hogy ha úgy él, akkor a gyermekének nem lesz édesapja, aki felnevelje, aki átölelje, édesanyja, aki átölelje, az egy felelőtlenség. Amikor valakinek a házastársának ott van az a szükség, hogy ott legyen a házastárs, átölelje, vagy együtt legyen, vagy csak közösségben legyenek, és meghagyja ezt a másiknak, kísértésnek, fájdalomnak, az egy felelőtlenség. Lehet egy időre bizonyos dolgokban megállapodni, mondja az ige is, de vannak szükségek, amire oda kell figyelni a magadnak, a társadnak, a családodnak a szükségeire. És nagyon fontos dolog ez is. Majd amikor lesz gyereketek, majd még jobban fogtok ezekben megtapasztalni igazságokat. Én eljutottam, volt a tavasz egy olyan időszak, amikor a építkezés nagyon-nagyon keményen ment, és nagyon ott kellett lenni, és minden pihenési tervemet fel kellett rúgnom, de azt mondtam otthonom a síró gyerekeimnek is, akik nem akartak már elengedni, meg a feleségemnek is, hogy ennek lesz egy határa, és akartam, hogy legyen egy határa. De utána mindig fordítok arra időt, hogyha egy idő van, akkor hazaérek, akkor amikor lefekszik a gyerek, és odafekszek a kisfiam mellé, beszélgetünk, a lányokhoz beszélgetünk, megosszuk a dolgokat, egyensúly. Testi, lelki szükségesnek a betöltése. A gyerekem, amikor felnő, legyen arra neki alapja, hogy visszaemlékezzen a dolgokra. Egyensúly. Testi egyensúlyok. Hogy együtt nevessünk egy asztalnál, amikor eszünk. Testi egyensúlyok. De ezekre épül fel a szellemi. És tudjátok, nagyon sok ember, amikor látom, hogy akar valami szellemi dolgokban előre menni, megkívánni dolgokat, nincsenek ott az alapok nála, az egyensúly, beállva. És ezek a egyensúlyotlan testi, fizikai, lelki gyengeségek, mértéktelenségekre, amikor feljön egy szellemi dolog, összezavarodik az élete, és ideg összeroppanás kap, és mert nem bírja a lélek el, egy mértéktelen állapotú lélek, ami nem egy egyensúlyban van tartva, egy mértéktelen testi állapot nem bírja el a szellemi dolgokat sokszor. És akkor azt mondják, hát szolgált az apám, és hát idegösszeromásra meghalt, a másik szívinfarktusba. És sokszor azt gondolom, hogy ezekben lehetett volna mértékletesebben élni is, és nekünk felelősség, hogy élünk. Testi szükség. És mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy figyelj oda önmagadra, hogy alkalmas legyél. Éjség, szomjúság, fáradtság, pihenés, ünneplés. Picit megállok. Betöltése. Mi a betöltetlen testi szükségnek a problémája? A kísérthetőség. A kívánságok megtapadása. A kívánságokba való bukások. betölteni a szükségeket. És ez egy nagyon fontos dolog, amikor valakinek ott van a helyén, akkor nem annyira kísérthető. De ha te éhes vagy, szomjas vagy, vagy nagyon fáradt vagy, hát az ördögnek könnyű préda vagy. De az életedben nincs ott a pihenés, nincs ott az ünneplés, nincsenek ott az örömök, nincs ott a megelégedés dolgokban, Isten tervezett. Hát akkor az ördög lépten nyomon mindenne fog kísérteni. És el fogsz esni. Mert az úr nem azt akarja, hogy mindig fáradt legyél, éhesen, szomjosan, tönkrement állapotba, hanem azt akarja az úr, hogy megerősödött állapotba. Következő ilyen dolog a társ, barátok, közösség. Testi szükségek ezek is. Társ, barátok, közösség. És helyére kell állni életünkben ennek a dolognak. Tehát Isten nem arra teremtett meg téged, hogy magányosan lekullogd az életedet. És bizony, amikor van egy néhány, akik ismertek, amivel meg nem házasodtam, és nem volt egy könnyű bizonyos dolgok. És ott láttam az én életemben, hogy ennek helyre kell állni az én életemben. És enélkül nem tudok tovább menni. És ott volt az ideje ennek az életet, odafigyeljek az úrtól, elvegyem, rájak és helyreálljam. Mert amikor még nem voltak barátaim fiatalon, éreztem, hogy hát ez nem megy ilyen magányos emberként. Kellenek barátok, akikkel újra meg újra találkozok, beszélgetek, imádkozok, együtt örülünk, nem felszínes kapcsolatok. És nagyon fontos, hogy ha te neked nincs arra ajándékot, hogy egyedül leharcol az életedet, nem biztos, hogy kísértések között meg fogsz tudni állni, ha ebben mértéktelen vagy, és ebben nem helyesen élsz. És lehet, hogy elesel, és utána lelkiismeret furdalás, az ördög a szemedre veti. Vagy ha nem vagy a házastársaddal benne egy rendezett kapcsolatban, ott van kísértésként, és nem biztos, hogy győzni fogsz. És tudjátok, szellemi dolgokon, gyümölcstermő életet, ezeket testi rendezettségek nélkül, hogy nincsenek betöltve, aminek be kéne lenni, nem lehet előre menni. Nincsenek meg azok a közösségi kapcsolódások, amit Isten akar, hogy meglegyenek közösségi. És egy ilyen kéhezett, kifáradt, kizsigerelt, szükségekkel abszolút begerjesztett ember vagy. Hát ebben az állapotban Isten kegyelme sokszor megáll, meg használ, de nem ez a normális, sokszor egy normális élethelyzetben. És azt látom, hogy azért esnek sokan bele sok kívánságba, érzelmi tisztátalanságokba, mert olyan mértéktelen életet élnek hónapról hónapra, évre évre, ami nem Isten akarata. És rendezni kéne egyszerűen az életüket. Egy olyan életvezetésre lenne szükségük, ahol Isten ereje fel tudná építeni, használni tudná őket. Az Efézus 4.16. Nagyon kulcs igény, bizonyára sokan hallottátok már ezt tőlem. Itt beszél a növekedésről, Krisztus testének a növekedéséről, te is Krisztus testébe vagy a te növekedésedről, amikor arról beszél, hogy az Isten hatására egybeilleszkedve, összefogva, különféle kapcsolatok segítségével, minden egyes rész a saját adottságának megfelelően működve, gondoskodik a növekedésről, hogy épüljön szeretetben. Tehát hogy tud növekedni, működni a te életed, akár a testi, lelki, szellemi területen, a különféle kapcsolatok segítségével, amelyek az Istentől jönnek. Nem egységű kapcsolatok, különböző kapcsolatok. És olyan sokszor azt láttam, amikor az én életemben volt egy kitörés, ahol Isten hatalma, Isten áldása kitört, és úgy örültem annak az áldásoknak. Megelőzte egy új kapcsolat, vagy egy új kapcsolat megújulása, egy régi kapcsolat megújulása. És Isten adja a kapcsolatokat nekünk, hogy források legyenek. Talán oda helyez egy tanárt eléd. És ez a kapcsolaton keresztül téged megáld, jön ismeret, és ez az ismeret Isten fogja használni. Vagy egy lelki gondozót. Vagy oda helyez hozzád egy barátot, vagy egy üzleti partnert. Kapcsolatok. Különböző kapcsolatok segítségével. Ebben a mai életben azt látom, hogy nagyon sokszor az embereknek a személyes kapcsolatoknak a szűkössége és bősége azoknak a kapcsolatnak a felszínessége, vagy a mélysége határozza meg sok embernek a lehetőségeit. De Isten kapcsolatokat akar a mi életünkbe hozni. Nézzétek meg Dávidnak, ott voltak a kapcsolatok. Mózesnek, Nehémiásnak, Pál apostolnak. Jézus kereste a kapcsolatokat. A kapcsolatok. És alapvetően egyre idősebb leszel, egyre nehezebb lesz új kapcsolatokat kialakítani, mélyek, és a meglévőket fenntartani. Fiatalon, amikor még én nagyon fiatal voltam, hát sok száz kapcsolatot tudtam ápolni. Volt két munkatársam, aki csak az annak volt az ideje, hogy állandóan írja a leveleket a kapcsolataimnak, meg segítsen a kapcsolataim fenntartására. Ma már nincsenek ilyen fizetett munkatársaim. Nekem kell ezeket, mindegyiket ápolgatni, vagy keresni új kapcsolatokat, de Isten akar adni kapcsolatokat. És én nagyon fontosnak láttam, hogy itt azt mondja az ige, hogy különböző kapcsolatok, régi kapcsolatok, és Istentől való kapcsolatok. És sokszor azt is láttam, az ige arról is beszél, hogy amikor valakinek egy rossz kapcsolata lesz, akkor ez a kapcsolat kizsákmányol, vagy lemerít. Van, észrevettem sokszor azt a gyülekkelbe, hogy belefogtam egy olyan kapcsolatba, olyan embert, akartam lelkigondozni, aki nem akart változni. Ő eldöntötte, hogy én imádkozzak érte, én böjtöljek érte, és ha ő elbukik, az az én felelősségem. Mert nem imádkoztam érte eleget, nem böjtöltem érte eleget, és ezek megakadályoztak, hogy hetekig másra foglalkozzak. Mert az ember leblokkolt. És láttam, hogy ez a kapcsolatnak az ilyen szintű kapcsolattartás nem Istentől való. Vannak olyan kapcsolatok, amik az ördög azért akar a te életedbe hozni, hogy leblokkoljon, hogy semmire ne tudj odafigyelni, se családra, se gyülekezetre, se az úrra, se a munkahelyre, se az iskolába, és ezeket a kapcsolatokban sokszor kell kis szünetet tartani, pihentetni ez a kapcsolat, hogy Isten, hadd végezzen benne, hadd szabadítsa meg azoktól a dolgoktól, amit te úgy tudod megszabadítani, csak az Úr. És vannak nagyon sokszor olyan kapcsolatok, amik Isten azt mondja, hogy na, tessék ezt megolajozni, tessék megáldani, kedves lenni hozzájuk, ápolni ezeket a kapcsolatokat, és látom Isten igéjében, hogy gyülekezetek összekapcsolódtak, mert ezek a kapcsolatok épített az egyik gyülekezet a másik gyülekezettel. Dicsőítők összekapcsoltak más dicsőítőkkel, ige szolgáltatók összekapcsoltak másokkal, tanárok tanárokkal, kutatók kutatókkal, szakemberek szakemberekkel, nagymamák nagymamákkal, anyák anyákkal, férfiak férfiakkal. És egymást motiválták, egymást bátorították, egymást segítették. És Isten akarja ennek is egy nem egy mértéktelenség, egy mértékkel ott lenni a te életedben. A következő ilyen dolog, azt látom, a mérték, az emberi mértéknek a megfelelő az időd, az erőd, a figyelmed és a pénzed. Így ezt értem ide, hogy a beosztás meg a megosztás. Időd, erőd, figyelmed, pénzed. Meg kell tanulni egy autóvezetésnél néha a féket nyomni, egyszer a sebességváltót is kezelni, meg a gáz is kezelni. Ez lehet, hogy nehéz, de ha nem tudod a sebességváltót, meg a féket, meg a kuplungot, meg a sebességváltót kezelni, meg még a kormányt is fogni, anélkül nem ajánlom, hogy beülj az autóba, hogy azt vezessed. És mások pedig mögéd üljenek. Ugyanígy, ha akarsz nem mindig ütközni, meg autót összetörni, meg mindig a biztosítóval foglalkozni, vagy a kötelezővel, vagy a kaszkóval, vagy valamivel, akkor az életedben nem akarsz mindig ilyen töréseket, koccanásokat, ahol megint összezavarodik minden, akkor meg kell tanulnod hívő módon beosztani az idődet, az erődet, a figyelmedet és a pénzedet. És én hiszem azt, hogy enélkül nincs szellemileg előrehaladás. Nincs. Nekem elmondta egy testvérnő, egy szolgáló testvérnő, hogy te annyit szolgálok, hogy nincs az Úrra kapcsolatom. Hát mondtam, az baj. Az baj. És akkor felsorolt nekem nagyon sok indokot, és akkor ezek az indokokról meg kellett állapítanom, hogy ezek valóságos dolgok, nem pedig ilyen szélhámos, ilyen léhűtő dolgok. Valóságos feladatok, felelősségek, amik őt körbeveszik. És azt mondtam, hogy hát tényleg sok felelősséged van, tényleg sok munkád van, ez maga az élet. De egy dologot nem tudok elfogadni, hogy nincs időd az Úrra. Ezt nem tudom elfogadni. És meg kell tanulnod az idődet megfogni, ha az egyik nap nem sikerül, az egyik héten nem sikerül, a másik héten meggyőzni, hogy az idő nehogy gonosz módon téged elpusztítson, az idő állást legyen, és az idővel megint harcolni, az erődet beosztani. És amikor valaki mindig, amikor az Úr dolgaival, vagy a szolgálattal, vagy bármi másra, ami éppen fontos lenne az életé foglalkozni, és már nincs ereje, hát az nem az Úrtól van. Mert lehet az ördög nem tud éged úgy becsapni, hogy hát kísérd meg az Istent. Nem tud úgy megkísérteni, káromkodj, vagy lopjál, vagy hazudjál. Nem tud így milyen módon. Nem megsemmisít úgy téged, hogy elfolyik az erőt. És éppen amikor kellene, hogy valamire oda legyen iszpontosítva az erőd, akkor nem, mert mindig elfolyik. Mert egy gyengeség van ezen a területen, és ilyen módon az ördög becsap napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, és évről évre. És az életedben nincs egy növekedés, amiről beszél Isten igéje, nem működik az életed, nem növekszik, nem épül fel, mert az erőd rendszerezése, megosztása, beosztása, nem tudod beosztani, mint hívő ember. Figyelmed. Amikor nagyon sok mindenre figyelünk, széjjel szóródik a figyelmünk, és nem tudunk központosítani. És valóban ebben az életben bizonyára nagyon sok mindenre kell figyelnünk. Sokan akarják, hogy ráfigyeljünk, még a reklámszakemberek is. És van, amit olyan óriási plakáton reklámoznak, hogy csak hogyha vakító szemüvegben jársz, hogy valami hasonló, akkor nem veszed észre, és akkor nem jön be. Ha hallod a munkatársakat, zenéket, biztos bejön és elvonja a figyelmedet. De nagyon fontos az, hogy amit az Úr elé tesz, hogy elérd, hogy célba érj, és nézzétek meg azokat az embereket az egyház történelmen, a Bibliában, a mai misszióban, a bármilyen dolog, hívő, hitetlen életben, hogy akik győztesek, ahol valakik eredményt érnek el, gyümölcs van, nagyon figyelnek azokra a dolgokra, amiben előre tudnak menni. Nagyon figyelnek. Az időket rájuk állítják, az erőket rájuk állítják, és győztesek. És lehet, hogy ha még néznéd, hogy 20 évvel milyen szerencsétlenül nézett ki, azt mondta, nem is hiszem, hogy ebből a gyerekből ez a érett ember lett. Miért? Mert akkor olyan volt, de amikor megváltoztatta az időbeosztását, erőbeosztását, figyelmét, akkor sikerült neki, mert ezek az igazságok által élt. És itt van a pénzed. Bájtása. Arról beszél a Biblia, hogy minden vagyonodból szerez bölcsességet, szerez ismeretet, és ezek éltetnek téged. Különböző módon lehet, különböző élethelyzetben vagyunk, férfiak, asszonyok, nők, diákok, különböző munkahelyen vagyunk, bizonyára különböző módon kell ezeket az igéket értelmezni. De nagyon fontos, amikor te beosztod azt, ami van neked, az éltethet és széjjel szórhat tégedet. Éltethet és széjjel szórhat. És én azt gondolom a mai világban, és nagyon érdekes a Jenések könyvében, nem tudom, a hanyadik lónál van ott, hogy amikor bevonul a fekete ló, vagy nem tudom pontosan még, hogy van ott a négy lóról szó, hogy mondja, hogy amikor bejön az Istennek az ítélete, akkor egy dénárért lehet venni egy mérce búzát, és egy dénárért három mérce búzát, az olajnak, a bornak az árát ne. És Billy Graham a 70-es években írt erről egy könyvet, beigazolódott mind, hogy olvassátok el. És már ő akkor látta azt, hogy ezek jönnek. Már most kezd teljesedni, ami arról szól, hogy nagyon sok férfi embernek, akinek meg kellene annyi pénzt keresni, hogy a családját tudja táplálni, nem tud annyit megkeresni, csak annyit, amit őnek elég. A búzát volt egy mérce, ami egy családnak elég volt, a gyengébb minőségi étel volt az árpa, abból három mérce, az gyengébb minőségi kaja volt akkor elég egy egész családnak, és akkor nincs tovább. Tehát abban nincs félretétel, hogy akkor vetőmagnak, a nyugdíjra, vagy áldásnak, hanem csak éppen annyi. És ezt láttam, hogy az ördögnek ez a csapdái, ami látok Magyarországon, hogy az embereket beleviszi, és megtéveszti, és ott van nyomorúságként, és nem is tud talán kitörni belőle, ha valami isteni különleges vezetés nem lesz az életén, és ott lesz, hogy az anyagi területen az ördög teljesen összeroppantja az életét. A magvető példázat az életgondjai, a gazdaság gondjai, a pénzügyi gondok, arról beszél, megfojtják a magot, és nem ér lehet termés. Tehát látnotok kell azt, hogy Jézus nagyon sokat beszél ezekről a dolgokról, és valóban úgy látom, hogy sok ember azért nem tud dicsőíteni, mert ott vannak az anyagi problémák, és szorítják a gondolatát, meg az anyagi gondok, gazdasági gondok, sokan azért nem tudják teljesen dicsérni az Urat, szolgálni, hirdetni az igét, megfojtja az életükbe az anyagi gondok. Sokan azért nem tudnak betöltekezni Szent Szellemmel, mert állandóan blokkolódva vannak ezek az anyagi problémák miatt. Sokan azért nem tudnak az Úrban előrébb menni, meg dolgokban, mert ezek az anyagi kötelékek ott vannak. És még jobban ott fognak lenni. Mert azt mondja az igen, akinek van, annak még adatik, és aki úgy gondolja, nekem nincs még, az is elvétetik tőle. És ezt így látom, hogy aki kevesen hű, annak többje lesz. És ezt maga Jézus mondja, ez megblokkolhatatlan ez az igazság, örök érvényű, és én nem tudom, sokszor mondják az emberek az anyagi problémájukat, miben a válasz, nem tudom, gőzöm nincs. De egyet tudok, ezek az igazi igazságok fognak működni. Fognak működni. Attól függetlenül, hogy amiben benne vagy, lehet, hogy még a gazdasági miniszter se tudna neked egy jó ötletet adni, de Isten igényének van egy igazsága. Tehát időd, erőd, figyelmed, beosztása. És itt van a másik, a terhek. A terhek, amiről beszéltem is. Amit beválasz terheket az életedben, lelassítják a növekedési lehetőségeidet. A mértéktelen terhek. Vannak olyan terhek, amik megedzenek, kipróbálnak, győzelemre visznek, és áldásként ott lesznek az életedben. Vannak ilyen terhek. Vannak olyan terhek, amiben nő a megoldási, Isten, ami megharcod a hitharcát, és megoldásokra jössz, megoldó képességed, ahogy átélsz Istentől dolgokat, amikor egyszerűen Isten vezet, a felelősséged nő benne, valami növekedés van az életedben, de vannak olyan terhek, ami mértéktelen terhek, amit mértéktelenül beválasz, ezek a terhek tönkre tesznek. Ilyen dolog a mértéktelen hitelek, adósságok. Mértéktelen kölcsönök. És ezt azért mondom, mert soha ilyen mértékben nem láttam, hogy a társadalmat Magyarországon az ördög tönkre tette volna a mértéktelen adósságokkal, kölcsönökkel. Hogy mi a mérték? Isten tudja. Éppen most volt a gyülekezetünkben egy fiatal ember, néhány évvel ezelőtt a feleségem sokaknak el szoktam mondani, vett egy házat, nagyon kemény hitelbe belement, és most eladta, és majdnem nem csak megduplázta, megtriplázta is, és semmiből majdnem van neki egy teljes háza, kicsi hitel van rajta, és sok mindene. És sokan azt gondolták, hogy ez a mérték, ez bizony egy olyan mérték volt, hogy elpusztította magát. Most én nem tudom, hogy most ez olyan volt, vagy Isten könyörült meg rajta, vagy csodát tett, egyet tudok most, hogy ő most ebből győztesen kijött, mert most az nagy csodát átért az életébe, gyereke, felesége van, és ott van egy otthona, meg több egzisztenciája. Nem tudom benne, hogy kinek mi a mérték. Lehet ebbe tanácsot kérni, lehet ebbe különböző információkat kérni, világi, keresztény, szerető testvérek, lelki vezetőknek, de egyet tudok mondani, ha te belemész abba a kockázatba, hogy mértéktelen terheket felveszel, elvágod sokszor a lelki-szellemi győzelmeket a te életedbe. A rossz döntésekkel magadnak, a családodnak, a gyermekeidnek megkeseríted az életét, a lehetőségeit. A mértéktelen dolgokkal. És azért mondom ezt, mert látom, hogy Magyarországon ez egy most nagyon nehéz pont. És amikor belemennek az emberek hitelt hitelre, már felvesznek arra hitelt, amit a hiteleknek a törlesztésére, utána már felvesznek arra a megélhetésre, utána betegek lesznek az orvosi költségekre, a gyógyszerre, és mindenre is, és összeroppantja a teljes életüket, aztán elválnak, aztán gyermekeik szanaszéjjel mennek, utána 3-4 munkahelyen dolgoznak, hogy valahogy kihúzzák, nem tudnak járni gyülekezetbe se, meg sehova se, és összebelesnek minden kísértésebe, mert kimerült az életük, és valami megújulásra vágynak egy rossz mérték szerint. Egzisztencia, beállítása. Ezek is terhek. Vannak olyan dolgok, azt látom, ami jó, be tudod állítani az életedbe, bármilyen szinten vagy, de látod, itt van Isten igéjében, amikor ez összeroppant, akkor megfojtja benned Isten dolgait. Megfojtja Isten dolgait. És ezek is fontos, hogy megfelelő mértékben Istentől elvett módon ott legyen. Legyen ugyan egy előrehaladásod, mindenki ott nyilvánvaló, de ne legyen mértéktelen. Személyes ambíciók, siker, pozíció, mondhatnánk itt, szolgálatok, bármilyen dolgok, amiben bevesz dolgokat, és óriási terhekben mértéktelenül, és összeroppantanak, és viszont olyan dolgok, amiben meg tudsz állni. És lehetne sorolni még ezeket, és látod, akkor utána itt vannak ezek a vágyak, kísértések, és próbák lesznek belőle. Hogy is vagyunk tehát ezekkel? Lehetne ezt a sort még sorolni. Egyik oldal ott van, amikor átadjuk a személyes életünkbe, egy-egy beszélgetésbe, igeolvasáskor, igehirdetéskor, dicsőítéskor, böjtöléskor, háladáskor, dicséretkor, Isten jelenlétét, megszólításait, és azt mondják, hú, most repülök a mennybe. Ó, de jó az Úr is. És kimegy valaki, felhívják telefonon, bemegy a munkahelyre, megszólítják, és mintha mindennek vége lenne, és akkor ránéz valaki, hogy te vagy az az ember, aki Isten jelenléte meg, Isten erre, Isten hatalma, felhívják, hogy mikor fizeted már ki ezt a számlát, mikor fizeted már be, mikor csinálod már meg, bevállaltad, elvállaltad, futkos, kapkod, össze-vissza, és nem az erő látszik, nem a dicsőség, nem a ragyogás, nem a Isten ereje, felhatalmazottság, királyi gyermek, hanem az összeszakadt, közömbös, kicsavart, tönkrement, kisemmizett hív ember, aki bejön a gyülekezet, és azt mondja, ó, Uram, mindent elrontottam, de még most könyörülj meg rajtam. És akkor ugye megmagyarázna azt, hogy hát a döntéseidnek azért következménye van, Isten ige is azt mondja. Tehát Isten hatalma jelenléte megváltoztat, ez igaz? Isten jelenléte betölt, befedez, beteljesít. De az emberi mértéktelenség mindent tönkre tehet a te életedbe. Minden tönkre tehet. Családot, házasságot, érzelmi rendszeredet, bioritmusodat, testedet, lelkedet, szellemet, mindent. Annak idején, amikor még nem volt gyülekezetem, és én teológus voltam, sok-sok helyre elmentem. És voltak kisebb közösségek, akik azt láttam, hogy a nagyobb része beteg ember volt. És mindenkihez oda mentem, mondta már régóta hívő, de volt bennük egy közös. Mindenki abszolút rossz döntéseket hozott. Jó szándékból. Jó szándékból. Naívságból. És Isten nem azt akarja, hogy rossz döntéseket hozzál, és tönkre megy az igé, hanem ismerd meg az igét, ismerd meg Isten igének a tanítását, és Isten igéje, Isten igéjének az igazsága, az életre vigyenek a te életedet. A személyes életedet, a házasságodat, a gyerekeddel való kapcsolatot, a gyülekezetbe, a munkahelyen, ahol laksz, bármerre. És lehet, hogy vannak törések a mi életünkben, ahol kell, hogy felépüljenek. Lehet, ahol nem működnek, és kell, hogy működjenek. Lehet, ahol növekednünk kell, megerősödnünk kell. De fontos, Isten igéjét tanulmányoz, kutasd, hogy ezek helyreállítsák, és amikor látod az igazságot, cselekedd meg. Ne csak elfogadd hitáltal, mert ha hitáltal elfogadod, az még nem fog működni magától, ha nem megcselekedszed, akkor leszel boldog. És a kívülember azt mondja, megvallom, hogy igaz ez. De nem csak megvallod, hogy igaz, megcseleked, és utána fogsz élni általa. Tehát kevés az, hogy elhiszem, kevés az, hogy meghallom, kevés az, hogy megprofétálják, meg kell cselekedni. Azt szerint kell élni, hogy felépüljön az életünkbe, hogy beépüljön a gyülekezetünkbe, beépüljön a családunkba, és éljünk általa, gyümölcsözők legyünk. És akkor nem arról lesz, hogy most megint eljövök a gyülekezetbe, most megint elmegyek a házi csoportba, most megint bekapcsolom a dicsőítést, és utána, amikor kikapcsolom, vagy elmegyek, akkor megint csinálom a rossz döntéseket. Megint csinálom a mértéktelenségeket, mert semmilyen mérték nincs ott az életünkben. Úgy hívjuk ezt idegen nyelven egy kánon. Magyarul mérték. Mérték. Ha kutatod, keresed, akkor helyreáll a te életedbe a mérték. Sokszor azt mondod, hát ez nagyon idegen. Lehet, mert eddig nem olyan idegen volt számodra, mértéktelenül értél. De elfogadod a mértéket, akkor helyreépíti a te életedet. Helyreépíti. Szilágyi Bélával beszélgettem, néhány héttel ezelőtt meglátogattam, és mondom, mindig szoktam mondani, hogy Bélának, annyi fele jársz a világon, engem érdekel, mit láttál. És mindig kérdezem, hogy Amerikába erre-arra, amikor jár, hogy mit tapasztalt, és sok-sok jó dolgot tapasztalt. És mondom, hogy lehetne Magyarországon ez működjön? És arról beszél sokszor, hogy az amerikai történelemből egy-egy városban, egy-egy államban, hogy sok helyen milyen jó dolgokat tettek. 10, 20, 50, 80 éve. Az annyi év legalább, ha összetömörítjük ezt tömörítő programmal, akkor is legalább 8-10 évi jó döntések kellene lenni. Gazdaságban, társadalomban, oktatásban, egészségügyben, egyházakban, vezetők, gyülekezetekben, minden területen, életvezetésekben, hogy meghozza a gyümölcsöt. És ott az, sok helyen az ősök megalapozta a dolgokat, és azt látom sokszor, nincsenek jó alapok, amire fel tudnánk építeni dolgokat. És nekünk meg kell alapozni dolgokat. Ha akarod a gyermeked jó alapon növekedjen, alapozd meg neki. Akarjátok, hogy legyen ebben a városban egy növekvő gyüleket, meg kell alapozni ennek a lelki-szellemi alapját. Amikor építették nálunk a nagy épületet, 3 hónapot vacakoltak az alappal. Igaz, hogy még akkor az építési engedélyek hadilábban álltak, de olyan sokat vacakoltak. Azt mondtam, hogy hogy lesz így az épület? És azt mondta nekem az építéset, hogy meglátod, amikor meg lesz az alap, utána úgy menni fog az építkezés. Egy rossz terület volt, majdnem talajvízre építettünk, kiszedték a földet, betömörítették, megalapozták, egy nagy alapot csináltak, bevasalták, összekötötték, vízelvezetéseket csinálták, jó alapot csináltak. És erre a jó alapra fel lehetett építeni egy épületet. És így van a gyülekezet is. Tudod? Kell egy jó alapot csinálni neki. Pál apostol azt mondta, én ezt az alapot megvetettem. De itt nektek is meg kell vetni ezt a jó alapot. Amire felépülhet egy erős, biblikus gyülekezet. Erőteljes szolgálatok. Családokon, akik biblikus módon felépítették az életüket. Adakoznak, szolgálnak, erős, lelki stabilitással felépüljön. És ezekre fel tud épülni egy nagy dolog. Most még egy kicsit még szélesítsétek az alapot, hogy nagyobb figyeljen rá. És én hiszem, hogy már épül sok minden fel. De jó nagy alapot csináltok, akkor lesz belőle egy jó nagy gyülekezet. És egy jó nagy misszió. És ott illany a te életedbe is. Ha megalapozod az életedet, amikor tanulsz, megalapozod az Úrral való kapcsolatodat, megalapozod a házasságodat, megalapozod a családodba a dolgokat, megalapozod az elhívásodat, akkor lesz növekedés. Na, mértéktelenségek elvisznek, tapasztal Isten jelenlétét, átélések, érzések, bejön Isten hatalma, sok-sok dolgot, és azt veszed, az életem most is ott áll, mint 10 évvel ezelőtt. És hallasz gyülekezetekről, annyi sok gyülekezetről hallottam, ilyen csoda történt, olyan csoda, elmentem, és azt láttam már, mert még mindig ott tartanak, mint 25 évvel ezelőtt. Mert hiába vannak a jó dolgok, a mértéktelen alap van ott. És a mértéktelen alapon mindig összehullik, ami fel van ráépítve. Add meg Istennek a lehetőséget, hogy az ő mértéke szerint, az ő igéje szerint felépüljön egy életet, egy családot, egy szolgáló közösség, egy gyülekezet. És Isten erre az alapra felépítse az ő munkáját. Kész vagy rá? Kész vagy rá? Mostantól kezd mérték szerint élni az életet. Amen? Amen. Amen. Álljunk fel és imádkozunk.